Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Úgy hallottam, hogy két héttel ezelőtt egy nagyszerű alkalmatok volt itt. Zsani prédikált, és nagyon inspiráló volt. Zsani arról beszélt, hogy hogyan vegyük birtokba azokat a dolgokat, amik a miénkek. Miénk. Nem tudom, hogy kell mondani. Szóval, hogy amit Isten ígért számunkra. Hányan hiszitek, hogy 2016-ra Isten ígért mindannyiótok számára valamit? Ígéretekkel van tele 2016. Hányan hiszitek ezt? Hogy őszintén, tényleg? Oké, okay. Ez nagyszerű, mert az első dolog, hogy ezt el kell hinni. Hogy az ember megkapja, először el kell hinni ezeket a dolgokat. Én tényleg ez 100%-ig biztos vagyok, hogy Isten, mivel hogy egy nagyon-nagyon jó Isten, egy adakozó Isten, ezért mindannyiunk számára vannak ígéretei erre az évre. És Johnny arról beszélt, hogy hogyan vehetjük birtokba, hogyan kaphatjuk meg ezeket az ígéreteket. Tudjátok, ez az, amikor zsidók kijöttek Egyiptomból, Isten kihozta őket Egyiptomból, elkezdtek vándorolni a pusztaságban, pusztában, de Isten megígérte nekik az ígéret földjét. 40 évig bolyongtak, és 40 év alatt tették meg azt az utat, amit 2 hét alatt is meg lehetett volna tenni. 2 hét lett volna az út. És ők 40 évig bolyongtak. Szóval Istennek vannak ígéretei a számunkra, de sokszor mi vagyunk az akadályai, ami miatt nem tudunk bemenni, és nem tudjuk elfoglalni az ígéret földjét. És Jani erről beszélt, hogy hogyan tudjuk birtokba venni. Én most nem akarok ezeken végigmenni ezen az igén, az Ézsaiás 52-ből olvasott fel egy igét. De szeretnék egy dolgot kiemelni ebből az Ézsaiás 52-ből, ami kapcsolódik az a mai üzenetemhez, és ahhoz az üzenethez, amit már az előző egy hónapban, vagy másfél hónapban tanítok. Úgyhogy olvassuk fel az Ézsaiás 52:1-et. Ebben van egy érdekes sor. Ja, lehet, hogy ez nincs meg. Oké, okay. Akkor nyissátok ki a Bibliátokat, remélem, hogy mindenkinek van valami papír alapú vagy elektronikus alapú Bibliája, és olvassuk el ezt az igét, az Ézsaiás 52:1. Nagyon inspiráló, engem nagyon inspirált. Ébredj föl, szedd össze erődet, Sion. Öltözz fel dicsőségedbe, Jeruzsálem, szent város. És itt, amit aláhúztam magamnak, az a sor, hogy öltöz fel dicsőségedbe. Mit jelent ez a sor, hogy öltöz fel? Ez azt jelenti, hogy öltözd fel magadra krisztusi identitásodat. Öltözd fel magadra krisztusi identitásodat. Az előző másfél hónapban az identitásról beszéltünk. Az identitás Krisztusban. Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos tudnunk azt, hogy kik vagyunk. Mennyire fontos tudnunk azt, hogy Isten hogyan lát bennünket. Tudnunk, hogy mennyire értékesek vagyunk. Hogy mennyire szeretve vagyunk. Hadd mondjak valamit. Ha nem tudod a krisztusi identitásodat, soha nem fogod birtokba venni azokat az ígéreteket, amiket Isten neked szánt. Ha nem tudod azt, hogy ki vagy Krisztusban, sosem lesz elég magabiztosságod, sosem lesz elég erőd, sosem lesz elég vér a kucádban már, hogy mondjam, így mondom, hogy ezeket az ígéreteket magadévá tedd, és megszerezd. És az ellenségnek az első számú taktikája az, hogy elrejtse az igazi, valódi identitásodat. Pontosan azért, mert tudja, ha rájössz arra, hogy Isten hogyan lát téged, hogy milyen győztes vagy, hogy milyen harcos vagy, hogy mennyi erő van benned, mennyi erő van az életedben, hogy milyen lehetőségeid vannak, hogy milyen potenciál van benned, akkor, ha rájössz erre, megállíthatatlan leszel. És az ellenség nem akarja ezt, hogy megállíthatatlan legyél, meg akar állítani, és meg akar akadályozni abban, hogy belép abba az ígéret földjébe, amit Isten szánt mindannyiunk számára. Én hiszem ezt teljes szívemből. Fontos tudnunk, hogy Isten hogyan lát bennünket. Fontos tudnunk az identitásunkat. Szóval az előző másfél hónapban erről beszéltem, erről a témáról, hogy ID Krisztusban. Hogyan fedezhetem fel a valódi identitásomat. ugyanis az ellenség el akarja rejteni. El akarja rejteni a valódi identitásodat. A kultúrán keresztül, a médián keresztül, az, hogy emberek mit mondanak rólad, vagy mit várnak el tőled, hogy hogyan öltözködj, hogy hogyan viselkedj, hogy mit tegyél, mit ne tegyél. Ez a kultúra saját képmására akar formálni. És nem akarja azt, hogy megtaláld a valódi identitásodat, amire születtél, amire Isten teremtett. A fájdalmakon keresztül, a sérelmeken keresztül, a megbocsátatlanságon keresztül, mindenféle fájdalmas dolgokon keresztül az ellenség össze akarja zavarni az identitásunkat, és el akarja rejteni. Vagy negatív gondolatokon keresztül, amiket belerak a fejünkbe, és folyamatosan ezen jár az agyunk. És azt veszük észre, hogy ez már az identitásunk részévé vált. Nagyon fontos, hogy megtudjuk azt, és megtud te azt, és legyen egy kijelentésed arról, hogy Isten hogy gondolkozik rólad, mi a te identitásod. És ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ahhoz kell visszamennünk, ahhoz az emberhez kell mennünk, aki megteremtett minket. Nem ember, hanem egy személy, ez pedig Isten. Jézus Krisztus, aki már ott volt a teremtésedkor. És a Biblia erről beszél, hogy Jézus Krisztusban találjuk meg a valódi identitásunkat. Szóval elkezdtük olvasni az 1 Péter 2.9-et, ami hiszem, hogy amiben el van rejtve 5 alapvető új lenyomata a valódi identitásoknak. Tudjátok, az új lenyomat az olyan, hogy mindenkinek más. Nincs két ugyanolyan új lenyomat. Hiszem azt, hogy el van rejtve ebben az igében az az 5 alapvető dolog, ahogyan Isten gondol rád, ahogyan Isten néz rád, ahogyan Isten lát téged és a te identitásodat, a valódi énedet. És az 1 Péter 2.9-et most fel fogjuk olvasni, mert fantasztikus dolgok vannak ebben rejtve. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királyság és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Ez egy fantasztikus ige, és ebben az igében ugye az 5 új lenyomat, amiről beszéltünk, az első, amit tudnod kell, hogy teljesen elfogadott vagy. Ez volt az első, hogy teljes mértékben elfogadott vagy. Ha szeretnél bemenni az ígéret földjére, tudnod kell ezt, hogy teljes mértékben elfogadott vagy. A második, rendkívül értékes vagy. A harmadik, amiről beszéltünk, örökké szeretve vagy. A negyedik pont, amiről pedig ma szeretnék beszélni, az pedig az, hogy teljesen meg van bocsátva minden. Teljes mértékben teljesen meg van bocsátva minden. Olvassuk el az 1 Péter 2 tizedik részét. Így beszél erről. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Itt kiemeltem azt a két szót, hogy kegyelmébe fogadott. Hogyha nektek is van Bibliátok, vagy alá tudjátok húzni, vagy ki tudjátok emelni, emeljétek ki ezt a két szót, hogy kegyelmébe fogadott. Hadd mondjuk el valamit Istennek a kegyelméről és Isten megbocsátásáról. Isten megbocsátása teljes. Teljes mértékű. Isten nem is tudna máshogy megbocsátani, csak teljesen. Mivel hogy ő egy teljes Isten. Minden, amit tesz, az teljes szívvel csinálja. Isten sosem tesz dolgokat részlegesen, vagy félig. Isten azt írja a Biblia, hogy ő mindentudó, mindenható. Szóval ő képtelen arra, hogy részlegesen bocsásson meg. Teljesen megbocsát. Isten minden tud rólunk, azt írja a Biblia, hogy minden gondolatunkat ismeri. Ismer mindent rólad. Tudjátok, itt a gyülekezetben eljövünk sokszor, és így próbáljuk elrejteni a rossz dolgokat az életünkben, és próbáljuk így elfedni, a legjobbat mutatni egymásnak. De Isten nem tudjuk ezeket elrejteni. Isten lát bennünket. Úgy, ahogy vagyunk. Tudja minden lépésünket. A legfeltétlenebb titkainkat is. és mégis úgy döntött, hogy teljesen megbocsájt. És ez egy fantasztikus dolog. Ez egy fantasztikus kegyelem. Isten tud mindent. Ez azt jelenti, hogy tudja a legrosszabb oldaladat is, a legrosszabb dolgot, amit tettél, és a legrosszabb dolgot, amit fogsz tenni. És ennek ellenére is megbocsátott teljesen, azt írja a Biblia. Okay. A másik dolog, amit tudunk el Isten megbocsátásáról, az, hogy Isten sosem lepődik meg a bűneinkkel. Isten sosem fog meglepődni a bűneiden, hogy mit tettél, vagy mit teszel. Mi sokszor meglepődünk, hogy ezt azért nem gondoltam volna, hogy pont ő ezt teszi. Nem tudom, hányatoknak volt már ilyen gondolata, hogy nem hiszem el, hogy pont ő ezt megteszi, ezt a dolgot, nem gondoltam volna. Nagyon sokszor így kiábrándulunk emberekből, de Isten sosem lepődik meg. Sosem lepődik meg másoknak a hibáinak, a bűneink, a saját bűneink sem. Ha Istennek lenne egy Facebook oldala, sose írnak ki egy ilyet, hogy ezt nem hiszem el, oh my gosh! Láttátok ezt? Mit csinált? Isten ezt sosem csinál. Sose posztolnak ilyet. Tudjátok, mit posztolnak ki? Isten vagyok. Semmi nem lepődök meg. Ezt posztolnak. És ez nem tudom, hogy vagytok veled, de ez olyan jó, nem? Ez olyan felszabadító, és csak így zárójelben megjegyzem, szerintem nekünk sem kéne ennyire, hogy mondjam, lesokkolódnunk, hogyha kiderül valakiről valami. Valaki tesz egy hibát, vagy elkövet egy ilyen, olyan bűnt. Nem kéne, hogy lesokkolódjunk, nem kéne, hogy kiábránduljunk emberekből. Emberek vagyunk. Isten sem sokkolódik le. Isten sem lepődik meg azon, hogy mi teszünk dolgokat. Ő ismer mindent az életünkből. És mégis úgy döntött, hogy teljesen megbocsát. A másik fantasztikus dolog Isten megbocsátásával kapcsolatban az, hogy ő elfelejti a bűneinket. Nem csak, hogy megbocsát, de el is felejti. Tudjátok, mi ezt nem igazán értjük. Amikor azt mondjuk, hogy megbocsájtunk, akkor igazából mi nem így csináljuk, ahogy Isten. Tudjátok, hogy csináljuk? Történik valami az életünkben. Valaki megbánt bennünket. Ilyen sérelemnek a köve jön az életünkbe, és így... Mi amikor azt mondjuk, hogy megbocsájtunk, akkor igazából azt csináljuk, hogy megfogjuk ezt a kis sérelmet, elrakjuk egy kis dobozba, belerakjuk egy dobozba, ez csak egy pici dobozba, nem nagy dobozba, csak egy picibe, de azért ott van, és ráírjuk azt, hogy szükség esetén elővenni. És utána elrakjuk a szekrényünknek a hátuljába, bocs, Bazi, most berakom ide. Berakjuk, hogy senki ne lássa, még mi sem. De amikor az ember megint megbánt bennünket, vagy kapunk még egy ilyen, ami rossz dolgot tesz velünk, akkor gyorsan visszamegyünk. Na és ezzel mi van? Ezzel itt mi van? Emlékszel erre? Oda dugjuk az ember orra alá, és emlékeztetjük, hogy emlékszel? 25 évvel ezelőtt? Mi volt? Emlékszel? Én emlékszem? Nagyon! Mit csináljuk sokszor? Nem tudjuk igazán elfelejteni. De Isten, azt írja a Biblia, hogy Isten elfelejti. Nem arról van szó, hogy Isten söpri a szőnyeg alá bűneinket. Ez egy nagy különbség. Isten nem azt csinálja, hogy megfogja, hogy meg se történt. Nem. Jézus nem ezért halt meg. Isten nagyon komolyan veszi a bűneinket, és a legkisebbeket is. Sokszor azt gondoljuk, hogy ezek nem. Semmi probléma nincsen, berakjuk a szőnyeg alá. Nem veszik olyan komolyan a bűneinket, vagy ez az egyik, vagy az, hogy elrakjuk a sérelmeket, eldobozoljuk. Isten egyiket sem teszi. Isten azt teszi, hogy igenis szembesít a bűneinkkel. Mert Isten utána bűnt, de szeret minket. Szembesít ezzel, és meggyőz bennünket ezekről. de utána megbocsát. És elfelejti. Azt írja a Biblia, hogy így megfogja azt, és a tenger mélyére dobja. Olyan mélyre, hogy soha senki ne tudja előkeresni. Olyan messzire dobja. Ez Isten megbocsátása. Nem hozza elő, amikor legközelebb megint elkövetjük ugyanazt a hibát. Nem keresi meg a tenger mélyéről, hogy hogy is volt az. Na, látod? Emlékszel? 5 évvel ezelőtt? Ugyanezt csináltad? Vagy 3 nappal ezelőtt? Ugyanez volt? Isten nem ilyen. Nem keresi elő. Hanem eltörni. Azt írja a Biblia, hogy fehérre mossa azt a lapot, amin ezek a bejegyzések vannak az életünkben. Nem tudom, hogy vagytok vele, de ez csodálatos. Fantasztikus. Egyszerűen fantasztikus. Amit még leírtam Isten megbocsátásával kapcsolatban, az az, hogy Isten nem adja vissza, amiket mi elkövetünk ellene. Ez is egy érdekes dolog, hogy amikor emberek minket megbántanak, legszívesebben ezt visszaadnánk nekik. Na? Tehát, hogy azért, hogy ezt tetted, na akkor most ezt visszaadom neked, csak azért, hogy tudjad, hogy milyen érzés volt nekem, és hogy legközelebb ne csináld ezt. Nagyon sokszor ezt csináljuk, vagy egyáltalán valamilyen más módon így meg akarjuk bosszulni ezt, és meg akarjuk büntetni azt az embert, hogy visszaadjuk neki azt, amit kaptunk tőle. De Isten sosem adja vissza azt, amit mi adunk neki. Pedig minden bűnünkkel elsősorban Isten bántjuk meg, de ő nem adja vissza. Amikor egy olyan érzésed van, hogy tettél egy rossz dolgot, egy büntettél, és utána hirtelen valami véletlenségből, valami történt, valami rossz dolog, mit tudom én, miket írtam ide le, mit tudom én, valaki betör hozzá, vagy véletlenül becsapnak, vagy mit tudom én, sült krumplidat túlsózzák, és akkor te úgy veszed le ezt az egészet, hogy Isten meg akar büntetni. Biztos ez egy büntetés. Isten büntet engem, mert tényleg tegnap csináltam valami rosszat, és hú, ezt most visszaadja, biztos ezért történt, ezért törtek be hozzám, ezért raboltak ki, mert Isten most büntet. Hányatoknak volt egy ilyen, volt már ilyen gondolata? Nekem megmondom őszintén, volt. Biztos azért történt valami véletlenül, valami rossz dolog az életemben, mert Isten büntet. Akkor mondani, hogy ez nem igaz. Isten nem büntet. Isten fegyelmezi a gyermekeit. És Isten terelget bennünket. Igen, a döntéseinknek vannak következményei, azért ez is benne van, hogy amikor meghozunk egy rossz döntést az életünkben, ne várjuk azt, hogy nek jó eredménye lesz, de amikor véletlenszerűen történnek dolgok az életünkben, rossz dolgok, ezt ne fogjuk Istenre, és nem mondjuk azt, hogy ő volt az, aki ezt nekünk vissza akart adni, és megbüntette bennünket. Nagyon sok ember mondja azt, hogy miért történik ez a sok hurikán, meg földrengés, meg nem tudom, éhínség, meg csomó rossz dolog a világban, cunami. Miért van ez? Biztos Isten bünteti az emberiséget. Nem. Isten nem büntet. Isten nem bünteti az emberiséget. Vannak a mi bűneinknek következményei. Nyilván, hogyha mindig ezt a példát mondom, kicsit morbid, de ezt talán mindenki megérte, hogyha kiugrasz a 10. és nem meg fog bocsátani. De a beton nem. Ez tényleg, hogyha nem élsz egészséges életet, és állandóan csak rosszul bánsz a testeddel, Isten megbocsát, de a tested nem fog. Előbb fogsz meghalni. Ezek durván hangzanak, de ez nem Isten, aki büntet bennünket. Nem Isten az, aki visszaadja vagy a mi rossz döntéseink, vagy egyszerűen csak jönnek véletlenül dolgok. Az ellenség támad bennünket bizonyos dolgokon keresztül, de ez nem Isten. Isten jó. Isten nem adja vissza azt, amit neki adunk, hanem mindig kegyelemmel terelget bennünket, mindig kegyelemmel igazítja az életünket. Honnan tudom ezt? Honnan tudhatjuk ezt, hogy Isten nem ítél el és nem büntet bennünket? Ez le van írva Róma 8:1-ben. Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Amen?
Amen.
Ennyi. Ez az ige leírja. Nincsen fenyegető bünteti ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek. Tudjátok csak, ha tényleg igaz lenne, hogy Isten minden bűnünkért megbüntetne bennünket, akkor már rég halottak lenne. Ugyanis nincs tökéletes ember a világon, és a legjobb ember is tele van bűnnel ezen a világon. Ha Isten tényleg minden egyes bűnünkért visszaadná, és a bűneink szerint bánna velünk, akkor mindannyian halottak lennénk. Ez kegyelem. Kegyelem, hogy élünk. Isten kegyelme. Isten jósága. Hogy ő nem úgy bánik velünk, ahogyan megérdemelnénk. Nem a bűneink szerint bánik velünk. Aztán, amit Isten megbocsátásáról tudhatjuk, az az, hogy Isten nem hordoz haragot a bűneink miatt. Szóval nem járkál egész nap így, hogy nem hiszem rá, komolyan mondjuk ezt tettem. Állandóan egyszerűen gondolkozik, hogy fú, hogy mit tett, és hogy fogom én ezt. Tehát, hogy Isten nem hordoz haragot magában. Nem haragszik rá. Nem haragszik semmitünkre. Nem emlegeti fel, nem használja fel ellened. Nem agyal állandóan ezen. Elengedi. Isten elengedi dolgokat. Isten nem ítél el. Azt írja a Biblia, hogy ő nem ítél el bennünket. És nem a bűneink szerint bánik velünk. Nagyon sokszor mi könnyen el tudjuk ítélni az embereket magunk körül. Sokszor ítélgetjük másikat. Úgy, hogy nem ismerjük teljesen az embernek az életét, a szívét, hogy miért tesz dolgokat. Nagyon fontos az, hogy addig nem ítélhetünk el senkit, és amúgy sem ítélhetünk el senkit. De addig meg pláne nem mondhatunk véleményt másokról, amíg nem ismerjük az embernek a szituációját, és nem tudjuk, hogy mi megy keresztül pontosan. Szóval, ha látsz egy rossz dolgot valakinek az életében, ne ítéld el, hanem próbáld meg először megismerni azt az élet körülményt, amiben van, a helyzetét, legyél együttérző vele, kezdj el imádkozni érte egyedül, nem másokkal kibeszélve őt, hanem csak egyedül imádkozni ezért az emberért. És ha Isten úgy indítja a szívedet ezek után is, hogy beszélj vele, akkor menj oda hozzá, és adj neki szeretettel és kegyelemmel egy jó tanácsot, és utána hagyd magára, és döntsön úgy, ahogy dönteni szeretne. Szóval engedd el. Oké? Okay? Nagyon fontos az, hogy megértsük, Isten nem ítél el bennünket. Isten együttérző, és tudja, hogy mi megyünk keresztül. Azt írja a Biblia, hogy úgy ítéljetek, hogyha olyan, amilyen mértékkel ítéltek másokat, olyan mértékkel fognak titeket is megítélni. Szóval vigyázzunk ezzel a dolgokkal. Aztán, amit még leírtam a Isten megbocsátásával kapcsolatban, az az, hogy Isten nem helyez rád bűntudatot. A bűntudat az a sátántól jön, és nem Istentől jön. A sátán bűntudatot és elítélést gerjeszt benned, viszont Isten meggyőz. És ez egy nagy különbség. Nem bűntudatot ébreszt benned, hanem meggyőz. A bűntudat semmire nem jó. A bűntudatnak egyetlen egy következménye van, az pedig az, hogy újból el fogod követni ezt a bűnt. A kegyelemmel való meggyőzés viszont megszabadít. Csak szeretnék tényleg mondani egy példát az életemből. Nagyon sokáig küzdöttem ezzel a dologgal, hogy ez a bűntudat. Nem tudom, hogy hányan éreztetek már magatokban bűntudatot. Elkövettél egy rossz dolgot, és utána napokig így rosszul érezted magad. Volt már ilyen vele? Na.
Örülök, hogy...
Nagyjából a fele gyülekezetnek volt ilyen. Másik felének biztos ők tökéletesek, úgyhogy... Na, szóval az a lényeg, hogy mindenki szerintem érzett már ilyet, hogy elkövettünk egy bűnt, és utána úgy marcangoljuk magunkat, hogy ez rossz volt, és nem kellett volna. Mit tegyek, hogyha elkövetek egy bűnt? Mit csináljak, hogyha elkövetek egy bűnt? Ami nekem nagyon segített, ez a következő dolog, amiről fogok most beszélni. Első, menj oda Istenhez, vagy ahhoz az emberhez, ki ellen vétkeztél. Ez az első. Tehát ne várj arra, hogy majd Isten valahogyan máson keresztül meggyőz erről a dologról. De Ha érzed azt, hogy ez bűn volt, ez rossz volt, de lépj, menj oda. A második dolog, ismerd be. Ismerd el, hogy ez egy rossz dolog volt. És mondd azt, hogy Uram, itt vagyok, elismerem, hogy ez bűn volt, ez helytelen volt. Harmadik dolog, bánd meg. Bánd meg. Mondd azt, hogy Uram, megbánom ezt a dolgot. Sajnálom, tényleg teljes szívemből, hogy ez történt, hogy ezt tettem. És azért mondom már, mert nagyon sokszor nem tudunk, nem csak hogy Istentől bocsánatot kérni, de emberektől sem. Nem tudjuk a megfelelő módját ennek a dolognak, hogy hogyan kérjünk bocsánatot, hogyan rendezzük le ezt az egészet. A következő, hogy megbánod, kérj bocsánatot. Kérlek, bocsáss meg. Ne haragudj, hogy ezt tettem. Bocsáss meg. Utána fogadd be ezt a megbocsátást. Fogadd be Istennek a megbocsátását. Fogadd be annak az embernek a megbocsátását. És a legutolsó, ahol a legtöbben állunk, az, hogy állj fel és menj tovább. Állj fel és menj tovább. Ne rágódj múlton. Ne rágódj azon, hogy mi történt. Ne vezekelj még két napig a bűneidért. Mert ugye ez is egy rossz mentalitás, hogy attól, hogy így kínozzuk magunkat, attól szentebbnek érezzük magunkat, és úgy érezzük, hogy Isten talán akkor tényleg még jobban meg fog bocsátani. Nem kell Istennek jobban megbocsátani. Már megbocsátott Jézus, megtett mindent a kereszten. Szóval csak állj fel és menj tovább. Legyen őszinte a megbánás, legyen őszinte a bocsánatkérés, de utána állj fel és menj tovább, és ne rágódj a múlton. Mert a sátánnak ez a taktikája, hogy ott tartson lenne a földön, hogy ott üljél egész nap, 5 napig, 1 hétig, 2 hétig, és azon rágódj, hogy mit tettél rosszul. Sátán ezt akarja, hogy lemaradjunk, de Isten azt mondja, hogy állj fel, kelj fel és menj tovább. Ne nézz hátra, menj tovább. Megbocsátottam, eltöröltem, ott van a tenger mélyén ez a dolog. Ne foglalkozz vele. És nekünk is ugyanígy kell megbocsátanunk másoknak is. Ugyanígy el kell engednünk embereknek azokat a dolgokat, ahogyan minket megbántottak. Azt gondolom. Szóval a bűntudat és a szégyen az nem Istentől van. Ne mondj soha olyat valaki, hogy szégyelje magát. Ez nem a szégyenről szól. Ne szégyelje magát, bánja meg, sokkal fontosabb. Honnan tudom azt, hogy Isten tényleg ilyen megbocsátja, hogy Isten tényleg mindent megbocsát, és teljesen megbocsát. Van 2 ige a Bibliában. Az első azért, mert Istennek ez a természete, hogy ő megbocsát. Oké? Istennek ez a természete, hogy ő megbocsát. Az Ézsaiás 43:25-t olvassuk el. Én egyedül én törlöm el bűneidet önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Szóval Istennek meg kell, hogy értsük, hogy Isten egy megbocsátó Isten. Oké, ezt mindenki tudta, de ez az ige, Ézsaiás 43:25, ez az Ószövetségben íródott. Sokszor azt gondoljuk, hogy Ószövetségben Isten egy kicsit szigorúbb volt, hogy ő nem volt annyira megbocsátó, mint az Újszövetségben. Ez nem így van. Ha elolvassátok az Ószövetséget, és rákerestek erre a kulcsszóra, hogy megbocsátok, meg eltörlöm vétkeiket, tudjátok, vannak ilyen igék. Rengeteg helyen mondja Isten, hogy megbocsátok, eltörlöm vétkeiteket. Szóval Isten nem változott az idők során. Ő mindig is megbocsátó volt, ez az ő karaktere, ez az ő jelleme. Szóval meg kell értjük ezt, illetve azt is, hogy nem Jézus az, aki megbocsátó, sokszor így gondolkozunk, Jézus megbocsátó, de az Atya azért egy kicsit szigorú. Fölmondom a mennybe is. Na jó, de csak Jézus miatt, amúgy megölnélek, de csak Jézus miatt nem öllek meg. Tehát mint hogyha Jézus tartaná vissza az Atyát, hogy ne tedd. Nem, ez nem így van. Atya, Fiú, Szent Szellem, Szent Háromság, egy igaz Isten. Ugyanaz a karakter, ugyanaz a szív, ugyanaz a személy. Egy Isten. Az Atya Isten ugyanolyan megbocsátó, mint amilyen Jézus. Ugyanannyira. És miért mondom el ezt? Mert nagyon sokszor egy rossz apa képünk van, vagy egy rossz Isten képünk van, egy atya képünk van. És azt gondoljuk, hogy Isten szigorú, ő nagyon szigorú, és úgy, ő olyan elítél. Hál' Istennek, Jézus eljött, jaj, de jó. De amúgy meghalnék. Nem! Isten az édesatyán ugyanolyan szerető és megbocsátó, mint Jézus. Mert az ő ötlete volt, hogy eljön Jézus a földre. Az ő szívéből indult ki ez az egész, hogy eljöjj Jézus, és megmentsen bennünket, mert annyira szeret bennünket. Miért tudhatom még azt, hogy Isten tényleg teljesen mindent megbocsát? Azért, mert Jézus kifizette a bűneimet. Mert Jézus kifizette minden bűnömet. A múltban lévő bűneimet, a jelenben lévő bűneimet, és a jövőben elkövetett bűneimet. Mindent. Ez nagyon fontos. Miért? Azért, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, lehet, hogy nektek is voltak ilyen kérdések magatokban, hogy oké, elfogadtam a megváltást, de mi van, hogyha holnap teszek egy bűnt, és azt már véletlen, valamilyen véletlen folytán meghalok, és azt már nem tudom, azért már nem tudom bocsánatot kérni. Volt már bennetek ilyen kérdésre? Holnap teszek egy bűnt, és lehet, hogy nem tudok bocsánatot kérni már Istentől, mert vagy mi van, ha véletlenül kihagyok egy bűnt, és azt attól, azt nem. Szóval nem kérek bocsánatot azért a bűnért, hogy akkor most okorra jutok, vagy elveszek? Nekem volt ilyen, voltak ilyen kérdéseim. De ez nem igaz. Azért, mert Jézus már törölte a jövőbeli bűneidet is. Minden. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus a megváltó, az Úr, akkor üdvösséged van. Azt írja a Biblia, hogy aki hiszi és a szájával megvallja, hogy Jézus az Úr, örök élete van. Ha holnap elkövetsz egy bűnt, és valami nem sikerül, félre megy, és véletlenül meghalsz, akkor is a mennybe leszáll. Nem kell minden egyes bűnöd után újból megtérned. Oké? Nem kell újból Isten kegyelméhez folyamodnod, vagy hogy mondjam, nem kell újból megtérni minden egyes alkalommal, hogyha elkövettél egy bűnt. Mert Isten már kifizette azt. Igen, oda kell mennünk, és szükségünk van minden nap Isten kegyelmére, hogy ezt befogadjuk, és elfogadjuk az ő kegyelmét. De az üdvösségünk be van biztosítva, Jézus Krisztuson keresztül. És ez nem azért van, mert mi mit teszünk, vagy mi mit tettünk, vagy hogy mi mennyire vagyunk jók, hanem azért, hogy Jézus mennyire jó. Ez nem a mi érdemünk, hanem az ő érdeme. Sokszor bennünk van egy ilyen automatikus reakció, amikor elkövetünk egy bűnt, hogy ezt jóvá tegyük valamivel. Hogy így felcseréljük ezt valami jóval. És hirtelen elkezdünk szolgálni, meg gyorsan, elkezdünk egy Bibliát olvasni, meg imádkozni, meg nem tudom, meg jó dolgokat tenni, így segíteni valakit, adakozni. De ezt ne azért tedd, hogy Isten megbocsásson neked. Ne azért tedd, hogy felcseréled ezeket a rossz dolgokat, vagy bűnöket erre a jó dologra. Sokszor ez volt bennünk, hogy ne érezzük magunkat annyira rossz embernek, miután rosszat tettünk, ezért muszáj valami jót tenni. Szóval ki akarjuk váltani ezeket ilyen jó cselekedetekkel, de ne ezért akarjuk jót tenni. Mert ez ennek rossz a motiváció, hogy azért akar jót tenni, mert Jézus jó. Mert Isten már felcserélte a te rossz dolgaidat, a bűneidet, az ő jóságára cserélte fel. Nem nekünk kell felcserélni a mi jó cselekedeteinkkel. Krisztus már felcserélte. Már igaz vagy, már szent vagy, már bűntelen vagy, már gyönyörű vagy, fedhetetlen vagy. Isten így lát téged Jézus Krisztuson keresztül. Menjünk most Krisztus elé. Nem tudom, hogy mi van most benned, és lehet, hogy van benned bűntudat, lehet, hogy van benned, lehet, hogy elkövettél ezen a héten egy olyan dolgot, amire nem vagy büszke, és kíváncsi vagy, hogy vajon Isten megbocsát-e. tényleg meg tudja bocsátani ezért a dolgért. Most ne a saját bűnösségünkre fókuszáljunk, hanem Jézusnak a megbocsátására, Istennek a megbocsátására. Köszönjük neked, Jézus, hogy te rájöttél értünkre, és meghaltál a mi bűneinket, és kifizettél minden tartozást. Uram, szeretnénk ismerni az identitásunkat, hogy te hogyan látsz bennünket. Köszönjük neked, hogy benned élhetünk, és azt mondja a Biblia, hogy aki te benned van, új teremtés, régi elmúlt, és teljesen új jött létre. Uram, imádkozok azért, hogy ne a bűntudat vezérelje az életünket, ne a szégyen, ne az elítélés, Uram, hanem a kegyelem. Mert tudom, a te kegyelmed az, ami szabaddá tesz bennünket. Te kegyelmed az, ami képes megváltoztatni az életünket. Képes megváltoztatni és kihozni a rossz szokásainkból, kihozni, Uram, az mi emberi mi voltunkból, és a te kegyelmed az, ami képes minket átformálni. Uram, köszönjük neked, hogy te attól függetlenül, hogy látod a legrosszabb dolgokat is, amiket tettünk az életünkben, te mégis úgy döntöttél, hogy teljesen megbocsántasz, és tisztára mosol. Köszönjük a te kegyelmedet. Uram, ha meghozunk egy döntést, hogy nem fogunk ezzel visszaélni, nem fogjuk kihasználni. Bár tudjuk, Uram, hogy te ezerszer is megbocsátanál nekünk. De Uram, szeretnénk követni téged. És most odaadjuk neked megint az életünket. Lerakjuk eléd. És elfogadjuk a megbocsátásodat. Teljesen. Elfogadjuk teljesen a megbocsátást. Befogadjuk ezt. Köszönjük, Jézus.